Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazint hallgatják, éppen Beke László vagyok a műsor vezetője, és mai beszélgetőtársam egy másik Laci, Péter Szabó László. Köszöntelek nagyon sok szeretettel. És azért kértem tőle egy néhány percet, hogy beszélgessünk egymással, nem utolsó sorban a rádióhallgatók számára is, mert egyszer gondolt egyet, nyakába vette a világot, és hát 3 év alatt nagyon-nagyon nagy távolságokra jutott el, aztán hazajött. Hogy hogyan akarja folytatni az életét, azt majd ő elmeséli. De engem mindenképpen érdekelne, Laci, az, hogy hogyan fogalmazódott meg benned, mert mindenki másért indul el otthonról, te nem menekültél, hogy benned miért fogalmazódott meg az, hogy innen a kiskunság homokbuckái közül eljuss mondjuk a Távol-Keletre?
Szia, Laci, köszönöm a meghívást. A célja az utazásaimnak szerintem ott kezdődtek, amikor gyerekkoromban a szüleimmel sokat dolgoztunk mezőgazdaságban, és ezért sosem tudtunk eljutni nyaralni, és nem feltétlenül láttam sokat az országból sem a világból sem. Majd amikor felnőttem és a Szegedi Tudományegyetemen tanultam, akkor nagyon sok mindenbe bele tudtam kezdeni, mint például a fotózásba, azon belül is a természet, valamint a városoknak a fotózásába. Nagyon sokat tanultam róla, és ahogy az internet is fejlődött, egyre több dolgot láttam a világból az interneten keresztül, és annyi mindent tanultam, tapasztaltam, így olvastam az egyetem alatt, hogy úgy döntöttem, mielőtt tovább folytatnám a tanulmányomat, mindenképpen szeretnék 2 évet azzal tölteni, hogy elutazom, teljesen egyedül, külföldi országokba, Európában, Európán kívül, és szeretném megismerni saját magamat sokkal jobban, kultúrát, nyelvet szerettem volna tanulni, szerettem volna megismerni a saját határaimat, a limitjeimet távolságban, és idegen nyelvben és kultúrában alkalmazkodásképpen meddig tudok elmenni, mi az a határ, amire azt mondom, hogy ezt már nem tudom befogadni, ez már túl sok. 2 évet szerettem volna erre rászánni, amiből végül 3 év lett, de nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodtam, és így kezdődött ez az utazás.
Amikor azt említetted, hogy az út célja az is volt, hogy magadat jobban megismerd, az a közel 1000 kilométeres zarándokút jutott eszembe, amit El Camino-nak, az útnak neveznek. Hogyan formálódtál, még jártad a világot?
Azt hiszem, teljes mértékben megváltoztam. Szinte 100%-ban teljesen más ember lettem 3 év alatt. Nagyon sokat tanultam, mert sohasem vittem magammal a saját kultúrámat, úgymond. Mindig megpróbáltam minél többet tanulni, helyiekkel beszélgetni, a turistazónákon kívül maradni, és mivel minden országban legalább 2-3 hónapot tudtam tölteni, ezért teljes mértékben csak a helyiekkel voltam, és nagyon sokat tanítottak nekem, azáltal is, hogy nem iskolában voltam, hanem dolgoztam, utaztam, segítséget kértem, vagy egyszerűen csak valaki odajött hozzám, és miközben egy térképpel a kezemben álltam egy nagy város közepén, és csak megkérdezte tőlem, hogy merre tartok, honnét jövök egyáltalán, és a különböző országok embereinek, lakosainak a mentalitása, gondolkodásmódja az szinte egy 180 fokos fokban megfordított engem, és mára szinte egy teljesen más emberként tekintek magamra, mint a 6 évvel ezelőtti, vagyis 21 éves koromban, amikor elindultam akkori önmagamra.
Érdekes volt az a gondolata, hogy megfogalmaztad, hogy tudatosan kerülted a turista zónákat, tehát hogy utazni és dolgozni, vagy dolgozni és utazni, ez úgy adja magát?
A lehetőségeinket keresni kell benne. A turistazónákat viszonylag könnyű kerülni, mert nagyon elénk vannak téve brosúrákon, videókon, utazási irodákban, viszont akárhogy is utaztam, tapasztaltam, úgy láttam, hogy pár nap alatt a legjobb helyeket be lehet járni, viszont az igazi kaland azután kezdődik, amikor már nincsenek ismert helyek, és csak elindulunk és megpróbálunk a városban új helyeket megismerni, és szinte teljes mértékben akkor láttam meg a városoknak az igazi arcát, a helyieknek az igazi viselkedését. A munka és utazásnak a viszonya, kapcsolata pedig erre szerintem tökéletes. Mert egyrészt még magában a munkában is felveszünk egy olyan viselkedésmódot, egy olyan munkamorált, munkakultúrát, amit a helyiek képviselnek, és később ez is nagyon sokat változtat például az embernek a személyiségén.
Kedves hallgatók, hogy hogyan történt ez a változás, meg a világnak mely részeire jutott el Laci, ezt a zene után fogjuk majd nyomon követni. Tehát ne menjenek el a készülékektől, zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kanadába nagyon-nagyon sok magyar honfitársunk ment ki annak idején. Meg lehet, hogy most is, de most már nem nagyon beszélünk erről a dologról. Te is ott kezdted ezt a világjárást, körülbelül másfél évet voltál ebben az országban.
Igen, Kanada volt az első állomásom, ahogy végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, a CCUSA programjával indultam el, és egy kanadai gyermektáborban dolgoztam, és ahogy említetted, korábban nagyon sok honfitársunk kivándorolt Kanadába, és miközben ott dolgoztam, több gyerekkel is találkoztam, akik ilyen 6-7 évesek voltak, viszont a nagyszüleik pont Magyarországról vándoroltak ki, ők viszont már nem beszéltek magyarul. Szóval Kanadában dolgoztam, közel másfél év alatt nagyon sok pozícióban megfordultam, legfőképp végig Toronto, Ontario, Montreal és Quebec térségében mozogtam munka szempontjából. Konyhai kisegítőként kezdtem, majd fociedzőként, kajak-kenu oktatóként munkálkodtam, valamint hegyi biciklizés, mountain bike-ozást is oktattam, függetlenül attól, hogy itt az Alföldön nem nagyon voltak hegyek, amiket biciklizzek. Kajak-kenu oktatóként is, majdhogy nem akkor ültem először kenuban, de szerencsére a gyors, rövid tréningeknek és a határozottságomnak ezeket mind tudtam tartani. Szabadidőmben pedig aztán szinte mint a tenyermet megismertem Torontót, Montrealt, valamint a környező nemzeti parkokat, kisebb-nagyobb városokat és helyeket, az úgynevezett country életstílust, valamint az igazi nagyvárosi metropoliszoknak az életét is, mint például Toronto.
Hallgatókedvéért mondom el, hogy ez a falu, amiben mi élünk itt Tázláron, ez egy különleges, mert itt van hajógyár is, illetve volt egy-két éve, zárta be a tulajdonos, egy holland úr itt látta megvalósíthatónak ezt a projektet. Kanadának melyik része az, ami úgy nagyon-nagyon megtetszett? Tudom, hogy ott is azért igen nagy eltérések vannak, akár éghajlatban, vagy a népesség tekintetében.
Nekem nagyon tetszett Ontario provinciának a középső része. Hegyekben gazdag, rengeteg tó van, völgyek vannak, végeláthatatlan erdőségek, különösen ősszel nagyon szép a táj, amikor a levelek színeket változtatnak, és nem egyszínű sárgák vagy pirosak, hanem szinte ezer színben pompáznak a fáknak a lombjai, és ez idő alatt imádtam, nagyon-nagyon szerettem sétálni, túrázni, biciklizni akár, horgászni esetleg, a helyieknek a nagy hobbija arra fent. Ezért azt hiszem az egyik legszebb része, ahol a legtöbb időt töltöttem így, ez a Közép-Ontario rész. Ami nagyon-nagyon tetszett, viszont kevés időt töltöttem, keleten Új-Skócia, ahol szinte csak a végeláthatatlan hegyek vannak, és ugye a keleti part, az óceánnak a partjai, az is egy csodaszép látvány.
Nem kísértett meg, hogy sok más hazánkjához hasonlóan te is ott ragadj Kanadában?
Nagyon tetszett az ország, az emberek nagyon kedvesek voltak, nagyon sok barátot szereztem, akik a mai napig invitálnak vissza Kanadába, hogy költözzek oda, és kínálnak nekem lehetőségeket, hogy miket tudnék megvalósítani. Viszont amikor a kalandom ott befejeződött, akkor tudtam, hogy sok van még vissza, ezért akkor még azt mondtam, hogy biztosan nem szeretnék ott maradni. A mai napig egy nagyon kedves ország számomra, viszont azt is tudtam, tudom most is, és akkor is tudtam, hogy nagyon sok hely van a világon, ami tud versenyezni vele.
Például Magyarország, tegyük hozzá. Kedves hallgatók, Kanada után Európa következik, gondolom repülővel jöttél, nem úsztál, habár szerintem abban is nagyon jó lehet, oktatni is tudnád valószínűleg. Egy pár perc zenehallgatás után majd európai területen folytatjuk tehát a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a rádió hallgatókat, Péter Szabó Rászlóval beszélgetünk a világ körüli útjáról. Átjöttél Európába, és itt mi történt?
Igen, Kanadában még az utolsó heteimben kerestem egy új programot, és Spanyolországba szerettem volna menni. A kultúra és például a labdarúgás miatt is, és találtam egy olyan programot, amelyben magán angoltanárokat kerestek. Felbérelt egy nagyon nagy és gazdag spanyol család, akiknek a gyerekei az Atletico Madridban fociztak, és egy-két tannyelvi iskolába jártak, és őket kellett angolul tanítanom, hogy az iskolában is tudjanak teljesíteni, hogy aztán a futballpályán is megállják a helyüket. 5 gyereket tanítottam, 6-tól 11 éves korig angolul, amíg készültem a saját óráimra velük, addig ők az edzőpályán voltak, és én is olyan helyeken meg tudtam fordulni, mint például az Atletico Madridnak az edzőközpontja, ahol olyan nagy nevek, mint Fernando Torres vagy Antoine Griezmann edzettek napi szinten. Spanyolországban talán egy picivel több mint 2 hónapot töltöttem, majd úgy döntöttem, hogy továbbállok, és érkezett Franciaország. Franciaországban Lyon környékén dolgoztam, ott amerikaiakkal dolgoztam, és ott szinte óperként dolgoztam, gyerekekre kellett vigyáznom, ami egy nagyon egyszerű munka volt. Szerettem, nagyon élveztem, hogy nagyon sokat tudtam tanulni a gyerekektől az ő világlátásukról, viszont onnét is idővel továbbálltam, és egész közel Genfbe, Svájcba mentem, ahol kültéri programokat szerveztem olyan gyerekeknek, akiknek a szülei az ENSZ-nél, a NATO-nál vagy a WHO-nál dolgoztak, és mivel a gyermekek nagyon szeretek focizni, ezért ott is egy-két-két és fél hónapon keresztül fociedzőként dolgoztam, és a főnökeim ugyanúgy amerikaiak voltak, és napi szinten a munkám az abból állt, hogy 6-10-11 éves gyerekeknek labdarúgó programokat szerveztem.
Laci, engem nagyon érdekelne, hogy hogy lehet rátalálni az ilyen munka lehetőségekre. Megmondom őszintén, lehet, hogy a korom miatt, vagy csoda tudja, hogy mi miatt, de eszembe nem jutna, hogy ilyen munka lehetőségek adódnak.
Igen, nagyon sok kutató munkával jár, mert Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ezek nagyon gyakoriak. Rengeteg fiatal, 19-20 éves, frissen végzett gimnazista vagy 21 éves egyetemista elutazik egy évre csak azért, hogy a munka világa előtt még utazzon és tapasztaljon, és ezért nagyon sok programot kínálnak. Nagyon sok kutató munkával jár ez, mert nagyon sok cég azzal is foglalkozik, hogy túlárazott programokat árul, és nem biztosítják a megfelelő körülményeket, vagy nem tartják be a feltételeket. Ezért óvatosnak is kell lenni. Viszont egyszerű Google keresésekkel próbáltam mindig az adott országnak a keresőmotorjában keresni a lehetőségeimet, és plusz kutatásként meggyőződni arról blogokban, akár videó, akár szövegesben, hogy az a program, vagy az az állás, vagy pozíció, amit én szeretnék betölteni, az tényleg biztonságos, mert akármennyi öröm és kaland is van az utazásban, számomra a legfontosabb mindig az volt, hogy ahová megyek, ott egészséges tudjak maradni, és a személyes biztonságom ugyanúgy fennmaradjon.
Volt azért, hogy belefutottál egy olyan helyzetbe, amit később megbántál, vagy elkerültek ezek a helyzetek?
Egyszer volt egy lehetőségem, amikor Tájföldre készültem, még Svájcból, viszont azt a helyzetet elkerültem, mert úgy éreztem, hogy túlságosan el akarnak nekem adni egy programot, ami túl volt árazva, és akármennyire is szerettem volna már akkor a dél-kelet-ázsiai régióba utazni, úgy éreztem, hogy az még nem volt az az idő, és visszaléptem. És utólag jogosnak láttam a döntést, mert későbbi kutatásaim során blogokban ráakadtam, hogy a program, a cég, akivel szerződni készültem, ők sokszor átvágják a jelentkezőiket.
Ez remélhetőleg azok számára is tanulság lesz, akik a hallgatók közül ilyen útra vagy ilyen munkára készülnek. Európa után hová vezetett a szíved?
Európa után mindenképpen szerettem volna a földünknek a keleti régióját megismerni. A Közel-Keletre és Dél-Kelet-Ázsiába utaztam. A Közel-Keleten az Egyesült Arab Emirátusokat jártam be, amiről annyira sokat nem szeretnék beszélni, mert nem volt akkora élmény számomra, mint ami utána jött Dél-Kelet-Ázsiában. Korábbi munkatársaim, akik azóta Svájcból Laosba költöztek, megbeszéltük, hogy tervezünk egy nagy dél-kelet-ázsiai túrát, és hozzájuk csatlakoztam, és először egyedül Tájföldnek a déli partjaitól egészen a Mekong folyóig, a laoszi határig egyedül vonattal, hátizsákkal beutaztam az országot, majd átmentem a határon a Mekong folyó fölött, ott vártak a barátaim, és utána Laoszt hárman beutaztuk.
Csak egy kérdést hagyvesse közben, hány nyelvet beszélsz?
A magyar nyelvvel együtt 3-at, a magyar mellett angolul és spanyolul beszélek még.
És például Laoszban melyiket értik?
Laoszban szerintem a mutogatást értik legjobban az emberek. Igen, angolul az alap dolgokat megértik, mert Tájföldön rengeteg a turista, és azért a legeslegalapabb dolgokat egy térkép segítségével a kezemben, vagy egy rajzzal a kezemben nagyon könnyen múltba igazításokat lehetett kérni, vagy segítséget lehetett kérni.
Hát a kreativitásodra ott is szükség volt mindenképpen. Kedves hallgatók, egy pár percnyi zenehallgatás után hát meglátjuk majd, hogy hová fogunk Lacival együtt utazni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Péter Szabó Lászlóval beszélgetünk az Érdekes emberekről szóló magazinban. Most a keleti világrészből egy kicsit hazaérkeztél Magyarországra, de ennek is célja volt, meg hát később érkre tekintettel eredménye is.
Igen, igen. 3 éves hosszú utazások után visszajöttem Magyarországra. Szerettem volna elkezdeni egy alapképzést, ezért a Pécsi Tudományegyetemen elkezdtem egy angol-spanyol kétszakos, kétnyelvszakos alapképzést, aminek keretein belül kaptam egy ösztöndíj lehetőséget, és 3 hónapra elmehettem Mexikóba, amivel éltem is. Így egy rövid, egyéves magyarországi tartózkodás után újra pakoltam a táskámat, és indultam Mexikóba. Mexikóvárosban laktam, és egy ottani egyetemi projektbe kapcsolódtam bele, amiben latin-amerikai irodalmat kellett kutatnom, annak a politikai és gazdasági hátterét. Nem feltétlenül vagyok irodalom szerető. Szeretem az irodalmat, viszont az én területem az idegen nyelveken belül inkább a nyelvoktatás, nyelvtanulás, de megragadtam a lehetőséget, mert nagyon sokat tanultam a mexikói, a hispán, az azték és a maja kultúráról. A 3 hónap alatt nem csak az egyetemen dolgoztam, de Közép-Mexikót beutaztam, el tudtam utazni a Mexikó-jövőbe, a Yucatán-félszigetre, azték maja piramisokat láttam, nagyon jó programokat, és szinte álomszerű dolgokat tudtam megvalósítani, mint például egy július 9-i napon a napfelkeltét Mexikó legmagasabb piramisáról tudtam megnézni, amihez olyan körülbelül 400-420 lépcső vezetett fel, és még sötétben felmentem, és onnét tudtam például megnézni a napfelkeltét.
Gondolom fotó is készült róla.
Igen, igen, mivel ugye a Szegedi Egyetemen már nagyon szerettem fotózni, így a kalandjaimat végig fotóztam, beruháztam egy tükörreflexes fényképezőgépre, és évek hosszú sor alatt több mint 10 000 fotót készítettem már.
Mi lesz ezeknek a sorsa egyszer? Megjelenteted egy albumban, vagy a magad emlékei között maradnak csak?
Szeretném őket megjelentetni. Ebben az évben volt arról szó, hogy a mexikói utamról készül egy album, amit ki tudunk adni. Viszont sajnos a jelenlegi koronavírus helyzet miatt nem tudtuk megvalósítani ebben az akadémiai évben, viszont reméljük, hogy a jövőben Mexikóról ki tudok egyet adni, vagy esetleg jobban átdolgozom, és majd egy bővebb kötetben több országnak a képe is megjelennek.
Ne feledkezz meg rólam, hogyha ez majd megjelenik, szívesen belenéznék. Mexikó után hová vezetett az út?
Mexikó után szerettem volna eljutni Egyiptomba, azért, mert nagyon tetszett és nagyon érdekelt a maja és az azték kultúra, hagyaték. Nagyon sok piramist és romot meglátogattam Mexikóban, és azután szinte kötelességemnek éreztem, hogy a világ másik táján lévő piramisokat is megnézem. Ezért kihasználtam az egyetemnek a lehetőségeit, az oktatási rendszernek és a támogatásoknak a lehetőségeit, és Egyiptomba utaztam, ahol a Nílus mentén tudtam utazni, megnéztem a gízai nagypiramisokat, megjártam Kairót, rengeteg ősi egyiptomi hagyatékot megnéztem, megvizsgáltam a magam módján, utaztam a Níluson, búvárkodtam a Vörös-tengerben, napfelkeltét a Szaharából néztem meg, az is egy nagyon nagy álmom volt, hogy a homokdűnékben tudjak jönni-menni, és ezt még meg tudtam valósítani ebben az évben.
Pedig hát homok az van itt a Kiskunságban is bőséggel, de azért az valamivel másabb. Most itthon vagy Magyarországon, és hát ahogy beszélgettünk itt a fölvétel előtt, tele vagy tervekkel.
Az előző pár évben, így összességében aztán 4 kontinenst és 23-24 országot tudtam bejárni. Visszatértem Magyarországra, és be is fejeztem a Pécsi Egyetemet most júniusban, és úgy döntöttem, hogy egyelőre szeretnék Magyarországon maradni. Szeretnék egy multinacionális cégnél elhelyezkedni, idegen nyelvi területen, talán valamilyen külkapcsolatok területén, Nagyon szeretem a nyelveket, így is napi szinten hallgatok, olvasok angolul és spanyolul legalább 3-4 órát, ezért ez nekem így a részemmé vált, és ezért mindenképpen egy olyan nemzetközi vállalatnál szeretnék dolgozni, ahol multikulturális környezetben tudok munkálkodni.
Tudom, hogy nehéz a kérdés, de összeszámoltad úgy körülbelül, hogy hány kilométert utaztál ez alatt a 3, vagy hát több mint 3 év alatt?
Igen, összeszámoltam. Hirtelen nem jut eszembe a szám, azt viszont tudom, hogy eddig 66 különböző repülőjáratom volt, és arra emlékszem, hogy ha távokat összeadom, akkor talán 3,5-szer tudom körbe repülni a Földet az egyenlítő mentén.
Azt mondják, akik sokat utaznak, hogy egy idő után unalmassá válik a repülés.
Ezzel teljes mértékben egyetértek. Nekem nagy álmom volt. 21 éves volt, amikor először repülőn ültem, és minden percét élveztem. Most viszont már, ha csak egy 2 órás járatra is felülök, egyből úgy készülök, hogy alszom végig, hiszen azt az időt inkább arra hasznosítom, hogy amitán leszállunk, akkor friss legyek, legyen több energiám koncentrálni, és körülnézni, hogy egyből tudjam felismerni a helyzetemet, hogy tudok jutni A pontból B pontba.
Az elmúlt évek során 2-szer készítettem riportot egy volt kecskeméti vadászpilótával, és 1-szer fölvitt repülni. Azóta én azt mondom, hogy a repülést azt nem lehet megunni. Hát felejthetetlen élmény volt számomra, de ez a beszélgetés is, Laci. Én nagyon sok örömet meg áldást kívánok az életedre, bármit is hoz eléd a jövőd, és kívánom azt, hogy az utazás az ne kopjon el a jó szokásaid meg a lehetőségeid közül. Kedves hallgatóktól is elköszönünk, további szép napot, jó munkát, jó rádióhallgatást, viszonthallásra!